Szeretettel köszöntöm a hallgatói család minden kedves tagját, Osvai Péter vagyok, a Mária Rádió munkatársa. A Mi Rádiónk című műsorunk mai adásában, ahogy azt már megszokhatták a kedves hallgatók, akik folyamatosan nyomon követik ezt az adást, először egy tanúságtételt hallhatunk majd önkéntes testvérünktől, Molnár Pétertől, majd pedig egy új kezdeményezésről fogok beszámolni, egy börtönmissziós kezdeményezést indított útjára a Mária Rádió, nagyon szép és szeretetteli fogadtatásra reltünk a büntetés végrehajtási intézetek részéről. Ezzel kapcsolatban majd egy interjú is elhangzik. Kérem szépen, hogy akkor most hallgassuk meg Molnár Péter tanúságtételét, de előtte elfelejtettem bekonferálni Somorjai József önkéntes technikus kollégámnak. Köszönöm a segítséget.
A Mária Rádió az én rádióm is. Sok hallgatónk jelezte már, hogy szeretné megismerni azokat, akik egyéb munkájuk mellett önkéntesen végzett szolgálatukkal segítik a Mária Rádió küldetését. Ennek elegettéve a hetente hallható műsorunkban ők beszélnek arról, hogyan vezetett az útjuk a Mária Rádióhoz, miért éppen azt, és hogyan teszik, amit felvállaltak, és mi mindent kaptak eközben.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és a stúdióban Molnár Péter műsorvezető szerkesztőt, kedves kollégámat. Hogy kezdődött, Péter, a te történeted itt a Mária Rádióban?
De engedd meg, hogy én is köszöntsem a kedves rádióhallgatókat, a hallgatói családot, és külön megköszönjem, hogy meghívtatok a stúdióba, és egy riport készül velem, és hogy pont te készíted ezt a riportot, aki az egyik legkedvesebb kolléganőm, úgyhogy ez külön megtiszteltetés számomra. Nagyon érdekes körülmények között kerültem ide körülbelül 4 éve a Mária Rádióba. Annak idején biztos a hallgatók is emlékeznek rá, elvették a Mária Rádiónak a frekvenciáját itt Budapesten, és aláírás gyűjtöttek annak érdekében, hogy a Mária Rádiót újra a földfelszíni sugárzásba lehessen hallani. És a legelsők között voltam az, aki aláírta ezt a petíciót, és Szabó Tamás elnök úr nem felejtette el, és amikor végül a Mária Rádió megkapta a 88.8-as frekvenciát, ezt csak kaptam egy e-mailt Szabó Tamás elnök úrtól, ahol felajánlotta, hogy volna egy kedvem a Mária Rádióba riporterként, vagy bármilyen önkéntesként dolgozni. Akkor kértem 2 nap ilyen gondolkozási időt, és utána azt feleltem, hogy természetesen igen.
Előzőleg tettél valami hasonlót, vagy foglalkoztál valami ilyesmivel? Hogy döntötted el, hogy igen, én ezt vállalom, ez nekem a rádiónak és nekem is jó lesz ez a szolgálat? Hát ez nem egy könnyű döntés.
Nem, ez egy nagyon nehéz, úgy is mondhatom, hogy szakma. De ez a jóisten úgy szerette volna, és úgy is adott talentumot, hála Istennek, hogy én zenész vagyok eredetileg, és nem csak zenei tehetséget adott, de ez alatt a 4 év alatt kiderült, nagyon nagy lehetőséget kaptam általa, hogy riportokat készíthessek, és kipróbálhassam magamat.
Azt gondolom, hogy ez a gondviselés.
Biztos.
Biztos. Mi volt az első felkérés? Hogy készültél az első műsorodra? Akár élő, akár felvételről lévén szó.
Egy vicces történetet el szeretnék mondani a kedves hallgatóknak, hogy az én beavatásom mégis hogy történt. Keresztes Szilvia, a kedves kolléganőm, aki majdnem mondja mentorom, elkezdtünk beszélgetni, amikor legelőször bejöttem, és egyszer csak a Szilvia megkérdezte tőlem, hogy Péter, nem volna kedved neked riportot adni? Most. Igen, azt mondja, ha van időd, én megnézném, hogy szabad-e a stúdió, hogy tudunk-e felvételt készíteni. Szabad. Felmentünk a stúdióba, jöjjön, aminek jönnie kell. Így készült az első riport velem, hogy felolvastam ezt a bibliai idézetet, amit sikerült, és szimpatikus volt nekem. Én rögtön belecsöppentem a közepébe, és egy 25 perces ígézőt hitvalló riportot csinált velem. Kérdezted még, hogy hogy készülök fel, vagy hogy készültem fel a riportokra. Hát én úgy gondoltam már rögtön az elején, és szerintem az élet engem is igazolt, hogy egy riporternek majd, hogy nem többet kell tudni a riportalanyról, mint amit a riportalany tud saját magával kapcsolatban. Van bennem egy ilyen forgatókönyv, és van egy ilyen irány, amit én el szeretnék élni riportkészítés közben. Egyszer volt életemben olyan, de az élő adásban, amikor előre megfogalmazódott bennem egy kérdés, és nagyon szépen beszélt a riportalany, és pont a kérdésfeltevés előtt lelőtte azt, amit én szerettem volna kérdezni. Én a mai napig is emlékszem, hogy néztem a piros lámpát, és azt mondtam, hogy itt fogok meghalni, mert végem. Körülbelül 10-15 másodpercig valamit mondtam, Luizi, őszintén mondom, és a kedves hallgatók lehet, hogy mosolyognak ezen, beleillett a riportba, de ennyi idő kellett, hogy én hogy magamhoz térjek, és meg tudjam fogalmazni a következő kérdést.
A következő kérdés is ezzel kapcsolatos, hogy hogy érzed magad a piros lámpa előtt, nem a gyalogos átkelő helyen, hanem a rádióban. Tudom. Te azért voltál mikrofon közelben, hozzá vagy szokva, de egészen más.
Igen, engem a mikrofon, hála Istennek, tehát ebben teljesen igazad van, hogy én nagyon sokat szerepeltem. Zenélés közben is azért nem mindegy, de olyan nagy feladat elé nem állít az, hogyha 15 embernek játszunk, vagy több száznak. De amikor napindítót csinálok például teljesen egyedül, akkor 7 óra 5 perctől én tudom, hogy akkor kigyullad a piros lámpa. És akkor nekem majdnem 8:30-ig beszélnem kell.
Így van.
És nagyon tudni kell, hogy mit akarok, határozottak kell lennem, nem szabad elbizonytalanodnom, és akkor igyekszem a jó Isten segítségével együtt műsort készíteni.
Nem tudom, hogy szoktál-e imádkozni a felvételek előtt, mert azt hiszem, hogy ez nem maradhat el senkinél. Tehát, hogy az embert a Szentlélek segítse ahhoz, amit el szeretne mondani, és úgy mondja el, hogy az mindenki számára világos és érthető, és a Mária Rádióba illő legyen. Mit jelent számodra az, hogy nagyon sok emberhez szólhatsz itt a Mária Rádióban?
Természetesen eszembe jut, és szoktam is imádkozni riportok előtt. Mindig kérem a szűzanyának a segítségét, és általában csak így kezdem el a riportot. Tudom, hogy a legkevésbé hallgatott idősávban is 70 000 ember hallgatja a Mária Rádiót, ami felmehet 350-400.
Komoly szám.
Azok az emberek, akik otthon fekszenek, akár betegen, nem tudnak elmenni templomba, akár a kórházakba hallgatnak minket. Biztos vagyok benne, és érzem, hogy nekik nagyon sokat jelent, amit mi adunk, és az is, ahogy én előadom azokat a bizonyos gondolatokat, témákat, amit szeretnék velük megosztani. És igyekszem a legjobbat adni.
Zenész lévén milyen véleményt fogalmaztál meg a Mária Rádiónak a zenei programjairól, illetve a köztes zenékről? Van erről véleményed, és ezt elmondod-e a hallgatóknak?
Én nagyon szívesen elmondom. Én komoly zenében élek, régi zenében élek, és miután komoly zenei végzettségem van, én főleg azt ismerem. Azt tudom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy nem csak az idősebbeket, fiatalabbakat is csúnya kifejezéssel bevonzuk a rádióba, a rádióhallgatásba, és hát ennek az egyik legjobb módja az, hogyha nem csak korabeli komoly zenét vagy egyházzenét adunk, hanem modern egyházzenét is. Ennek az egyik apostola nekem, és a legjobban becsült előadó művésze, Síje Gábor technikus barátomnak az édesapja, Síje Jenő, akivel mi a 70-es évektől kezdődően az ő együttese és a Kecskés együttes, amiben már akkor is játszottam, egymás után léptünk fel, és nekem az ő szerzeményei, az ő számai azok, amit én el tudok fogadni maximálisan, mint modern egyházzenei.
Síje Jenő, azt hiszem, hogy ebben a műfajban már klasszikusnak is számít.
Ez így van.
Lehet ezt mondani.
Én nagyon szeretem. Ő az, aki nekem feltétel nélkül a kedvencem. Én nagyon szívesen hallgatom őt a rádióba.
Hát ezzel nem vagy egyedül,
tudom,
azt gondolom.
Tudom, és őt öröm hallgatni, és személyesen is nagyon szerettem is.
Mennyire tükrözi a műsor szerkesztő lelkületét az adott műsor tartalma?
Mindenféleképpen. Tehát akármilyen feladatot kapok, abban benne van a műsor szerkesztőnek, a riporternek a saját maga, Tehát én legutoljára a himnusszal kapcsolatban készítettem például egy nagyon érdekes riport összeállítást. Igyekeztem olyan zenéket és olyan összekötő szöveget becsempészni a műsorba, ami rám jellemző.
Mit gondolsz, hogy hol van a helye a médiában a Mária Rádiónak?
Ez egy elég nehéz kérdés. Nehezen tudnám megfogalmazni. A Mária Rádió, ez olyan rádió, amit igazán nem tudok a médián belül betenni. Van egy olyan hely, ami a mi rádiónk, a Mária Rádió, eleve a lelkiségével, az önkénteseivel, a családi légkörrel. Elmondhatom azt, hogy amikor bejövök a rádióba, egy másik világba találom magamat, és a nyugalom és a békesség szigete, és itt mindenki udvarias és szereti a másikat, és figyelemmel van a kollégáira.
És ezt meg kell őrizni.
Muszáj. Luzi, muszáj. Te nagyon jól tudod. Ez egy olyan rádió, amit nehéz megmondani, hogy hol a helye, de hogy nagyon nagy szükség van rá, ez biztos.
Milyennek képzeled el a hallgatói tábort? Tehát kikből áll? Van-e erről információd, vagy visszajelzés valamilyen formában a műsoraid kapcsán?
Van, hála Istennek, mert minden nap járunk templomba, ott a templomi közösségbe is nekem az ottani hívek mindig mondják a saját véleményüket, vagy a riportjaimmal kapcsolatban, vagy a rádióval kapcsolatban. Az utcán is, amikor beszélgetek emberekkel, akkor nagyon sokszor elég hamar kiderül, hogy valahonnan ismerik a hangomat. És akkor finoman rá szoktam kérdezni, hogy nem szokta véletlenül a Mária Rádiót hallgatni, de ja tényleg, hát ott hallom, és a riportjait is szoktam hallgatni. Tehát mindig van visszajelzésem, van pozitív, meg negatív visszajelzés is természetesen.
Nagyon sokat jársz közvetíteni szentmiséket, akár vidékre, akár Budapestre. Ez egy kicsit más műfaj, mint itt a stúdióban ülni. Az élőadás varázsa és nehézségei jelen vannak. Mi a véleményed erről? Hogy szoktak ezek sikerülni? Mi a fontos itt a műsorvezető személyében? Mégis egy szentmise előtt szólal meg valaki, ami egészen más. A legszentebb áldozat. Kialakítottál valamit magadnak, vagy másképp működik?
Ez egy nagyon jó kérdés, amit kérdeztél. A szentmise közvetítések azok az egyik kedvenc közvetítéseim, amit én nagyon-nagyon szeretek. Ilyenkor vagyok legközelebb a szűzanyához és a Jóistenhez. Általában a technikus kollégákkal együtt több mint egy órával előtte mi már ott vagyunk a helyszínen, de ezt te nagyon jól tudod, mert hasonló közvetítéseket csinálsz te is. És az alatt, az egy óra alatt, közben imádkozni szoktam, ott van a Jóisten és a szűzanya, és mire elindul a közvetítés, addigra teljesen magamévá érzem azt a közösséget, és igyekszem annak megfelelni, amit a hallgatók is elvárnak, hogy minél korrektebb, minél szebb és minél meghittebb legyen egy ilyen közvetítés. Hát itt van az ugye, hogy a technika ördöge. Az is benne van ezekben a közvetítésekben, hogy bármikor bármi történhet.
És történik is.
És történik is sokszor, igen, ezt te nagyon helyesen látod. És utána a végén, amikor tényleg elmondhatjuk azt, és megköszönhettem itt a stúdióba levő technikusnak a közvetítést. Hála Istennek, és köszönjük Istenem, hogy az ilyen szépen sikerült, főleg amikor még azt is hallja vissza az ember, hogy nagyon sokan már betelefonálták, és azt mondták, hogy nagyon jó volt a közvetítés, és nagyon köszönik. Hát ezek olyan visszajelzések, Luzi, tudod, amiért egy pillanatig nem gondolkozik azon az ember, hogy ezt szereti-e csinálni, vagy nem. Arról nem is beszélve, hogy úgy sejtem, hogy a szentmise közvetítések azok az egyik legjobban hallgatott műsorok.
Így van.
Itt a rádióban. A Jóisten adott nekem olyan lehetőséget, hogy tényleg igéző és hitvalló riportokat nagyon szeretek csinálni, de azon kívül majdhogy nem mindenbe kipróbálhattam saját magamat. Mindegyik feladatnak megvan a szépsége és a nehézsége. Nagyon nagy örömmel vagyok itt a rádióban, és nem győzöm megköszönni a Jóistennek, hogy adott nekem egy ilyen lehetőséget.
A lelki életedre, az emberi kapcsolataidra milyen hatással van a rádiós szolgálatod? Megváltoztál? Másképp viszonyulsz ezekhez a dolgokhoz?
Ez is egy nagyon szép kérdés, amit kérdezel tőlem. Elmerem mondani, hogy teljesen megváltoztam, megkomolyodtam, sok mindent átértékeltem az életembe ez alatt a 4 év alatt. Az emberekkel való kapcsolatokban is látszik. A hit, a Jóisten, a szűzanya, amiben hiszek, szeret ezt a hitet sugározni a hallgatóimnak is. Tudom, hogy segítenek, és azok az apró, pici csodák, Luisa, amik nap mint nap előfordulnak velünk, és ezek adódnak, hát ezek olyan csodálatosak, és néha el is szégyellem magam, mert volt egy olyan időszakom, amikor olyat kértem, amivel biztos voltam, hogy nem fog sikerülni. Tényleg így megtörtént, egy olyan dolgot kértem, amiben mondtam, hogy át, és teltek múltak a hónapok, azt vettem észre, hogy is sikerült, azt is megkaptam, és mondtam magamból, hogy Istenem, én hogy mertem benned egy pillanatig is kételkedni, és hogy vártam jelet, ezt nem kellett volna csinálni. Tényleg az embernek az életébe előfordulnak olyan csodák, amik meghatározzák a létünket, és enélkül nincs is értelme az élet.
Azt gondolom, hogy ehhez nincs mit hozzátenni. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én már nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok, és beszélgethettünk, Luisa. Isten áldjon, és szeretnék én is elköszönni a kedves hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Az elmúlt percekben Molnár Péter műsorvezető szerkesztővel beszélgettem.
A Mária Rádió az Én Rádióm is című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, a Mi Rádiónk műsorunk mai adását a börtönmissziós tevékenységünkről szóló ismertetővel, hogy mondjam, blokkal folytatjuk. Én Osvai Péter vagyok, a Mária Rádió munkatársa. A börtönmissziós kezdeményezésünk azt jelenti, hogy megkerestünk büntetés végrehajtási intézeteket, olyan intézeteket, amelyek nyitottnak mutatkoztak arra, hogy a Mária Rádióval együtt működjenek. Itt konkrétan arról van szó, hogy a Mária Rádió műsor kínálatából ajánlunk büntetésvégrehajtási intézetek számára válogatást, amelyet a belső saját rádióhálózatukon a fogvatartottaknak tudnak sugározni. Ilyenek például a függő kérdés, a függőséggel foglalkozó, tehát az alkohol, illetve a drog függőségéből való szabadulásról szóló műsorunk, vagy ilyenek a Tanúságtétel című műsoraink, ilyen a Ceferinóház, ugye a cigány pasztorációs műsorunk, vagy van már egy börtönmissziós műsorunk, tehát arról szól, hogy miután a fogvatartottak szabadulnak, hogyan tudnak visszazökkenni a társadalmi kerékvágásba. Nos, ezeket a műsorainkat ajánljuk a börtönöknek, illetve a fogvatartottaknak. Másrészt meg, ami még ennél is izgalmasabb, hogy fogvatartottakat fogunk kiképezni arra, hogy saját tanúságtételeiket nyilván a börtönben hitre tért, hiszen számos börtönben, sőt minden börtönben, magyarországi börtönben működik a börtönpasztoráció, illetve van börtönlelkésze is a börtönöknek. Tehát Istennek hála, nagyon sokan hitre jutnak a szabadságvesztésük során. És hát alapvetően az ilyen fogvatartottakat szeretnénk kiképezni, de nem csak szeretnénk, most már el is kezdődött ennek a szervezése, van egy kis csapat, akik vállalkoznak arra, hogy ezt megtegyék, illetve hát a fogvatartottak tanúságtételei ilyen formában a börtönökben elhangoznak, más börtönökben is, hiszen ez a zárt láncú rádióhálózaton belül lehet csereberélni a műsorokat a börtönökön belül, illetve ebből remélhetőleg, vagy hát minden törekvésünk az, hogy a Mária Rádióban is elhangozzanak tanúságtételek. Balassagyarmat, Győr, Mária Nostra, Veszprém és Vác azok a börtönök, amelyekkel együttműködést kezdtünk, a parancs olyan komoly szinten, hogy minden esély megvan arra, hogy még ebben a hónapban, idén, decemberben aláírjuk az együttműködési megállapodást velük, illetve januártól elkezdődik a képzés, úgyhogy jövő évtől az eukarisztikus kongresszus évében elkezdődik a fogvatartottak evangelizálása a Mári Rádió által, illetve a fogvatartottak képzése, műsoros képzése. Többen vannak benne ebben a kiképző csapatban, hogy így mondjam. Az egyikük Kovács János, aki a Mária Rádiónak régi önkéntes műsor készítője, és most éppen a vonalban van. Szervusz János, szeretettel köszöntelek.
Szervusz Péter, köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és téged is.
Régóta szolgálsz műsorvezetőként a Mária Rádióban, és amikor megkérdeztelek téged, hogy lenne-e kedved ebben a speciális börtönmissziós szolgálatban részt venni, akkor nem csak, hogy azonnal rávágtad, hogy hát persze, hanem még szerveztél is magad mellé testvéreket. Miért vagy ilyen lelkes ezzel kapcsolatban?
Hát 2015-ben elkezdődött, tehát 10 éve elkezdődött a börtönkúriónak a folyamata, és abban én is, mint rektor is, mint munkatárs is részt vettem, és láttam ennek az eredményeit. Káprázatos csodák, szemtanúi, fültanúi voltunk mindjárt, akik, de ezt mindenki tudja, kiben szolgál a börtönben kúriósként, börtönkúriósként, és ez a lelkesedés, amit ott látunk, ez óriási eredmény. És a másik az...
Bocsánat, ne feledsz, bocsánat, csak nem mindenki, nem biztos, hogy minden hallgatónk tudja, hogy mi az, hogy börtönkurzió. A börtönt azt még érti, de a kurzió az nem is magyar szó. Mit akar ez a kifejezés?
A kurzió az egy háromnapos kereszténységből szóló rövid tanfolyam, mert az ember találkozhat Istennel, találkozhat önmagával, és találkozhat embertársaival és a közösséggel. És ennek a megélése olyan intenzív vallás és Isten élményt tud adni, hogy egész életre képesek megfordítani az embert. Hogy tényleg egy erős találkozás, egy erős lelki élmény.
És amit mondasz, hogy akkor még
a börtönben is megcsinálhat.
A börtönben is ugyanis megtörténhet, a fogvatartott. Tehát senki ember fia lánya. Értem. Értem, tehát a börtönkurzió, tehát ez a gyakorlatilag egy börtön lelki gyakorlat, hittani képzés az, amiben részt veszel. Hány ilyen alkalmon vettél részt eddig?
Hát én részemről magán a kurzión az 5 kurziót, vagy 6 kurziót tartottunk, de visszajárunk a fogvatartottakhoz a kurzió után is, tehát nem hagyjuk őket ott. Tehát nem arra van szó, hogy felemeljük őket és hagyjuk leesni, hanem rendszeresen visszajárunk mindjárt a börtönökben, és rakunk a tűzre, hogy kínálódjon a lelkesedés bennük. És éppen ezért folyamatosan, hogy legalább 30-szor voltam bent én is több börtönben.
Elmondanál egy emlékezetes élményedet a börtönből? Ami nyilván, amennyi elmondható belőle, ami nyilvánossá tehető.
Jó, persze, természetesen név nélkül. Volt egy idősebb ember, aki már a beutatkozás napján úgy mutatkozott, hogy egyrészt ez vagyok, 60 éves, és kiszabadulok, meg fogom gyilkolni a feleségemet és annak az élettársát, a szeretőjét. És az összes fogvatartott mondta, hogy teljesen berögződött, teljesen beleragadt ebbe a bosszú fantáziában, és nem tud másról beszélni, már nagyon unták, már mindenki borzasztóan unta, már kerülték az emberek. És eljött a kurzióra, és a harmadik nap elment, és meggyónt a lelkivezetőnek, egy hosszas gyónás lelkibeszélgetés volt, és a végén már az áron ünnepélyem már azt mondta, hogy semmi más nem szeretné, csak azt, hogy megbocsásson és visszafogadjon a feleségem, ártani senkinek nem szeretnék. Le tudta tenni ezt a 6 éve gyötrő bosszú vágyat, és amikor elsőre találkozunk, nagyon érdekes volt, a kezeje jéghideg nyírkos kéz volt, és amikor elengedte ezt a bosszú vágyat, és elbúcsúztunk, akkor ilyen puha meleg kézé változott, tehát a szervezete is átállt, döbbenetes élmény volt, és az egész arca megváltozott, tehát egy ilyen görcsös, nehéz, szenvedő arcból egy megkönnyebbült, egy szinte kedves arc változott, hogy el tudta engedni a bosszút, és ez 3 nap alatt, ami 6 éve győtt. Tehát ez volt az egy nagyon ilyen erős élmény.
Hát Istennek hála, hogy így működik Krisztus lelke a börtönben is, hiszen senki emberfia nincs elzárva tőle, illetve hát ez is csak azt bizonyítja legalábbis számomra, hogy mindannyiunknak egy atya van, és hát ugyanolyan embernek vagyunk teremtve, akármennyire is emberi számítás, vagy emberi szemszögből elveszettek vagyunk, Krisztusnak nincs lehetetlen. Tehát, illetve hát meg arra is gondoltam, hogy mondtad, hogy ennyire mélyre kerül valaki a gyűlöletbe, a bosszúállásba, és innen tud megbocsátani. Azt gondolom, hogy még mi, akik rendes, idézőjelben rendes emberek vagyunk, nekünk is óriási dolog egy-egy komoly lelki sebet nem csak hogy megbocsátani, de feldolgozni is. Tehát itt meg tényleg csoda történt.
Így van, és az óriási lehetőség ezekben a rádió stúdióban, amit a fogvatartottnak, adnak fogvatartottaknak műsorokat, és hallgatják a Mária Rádió műsorát, mert itt most már tartottunk durván 30 kurziót, eljutottunk 520 fogvatartotthoz. De ott van még a másik 17.500. Hozzájuk is valahogy el kéne érni. Valahogy el kéne juttatni, legalább egy ilyen prekúriós eszköznek tartani a rádiót, hogy ha már akik a periférián, a szélén vannak, azokat is egy kicsit bevonzani, egy örvényszerűen, egy apró pici lépésekkel, így a centrum felé, és egyszer csak lehet, hogy megjelennek a vallásos alkalmakon, és egyszer csak lehet, hogy ott fog tartani egynek kurzióra, és egyszer csak vele is meg fog történni a csoda. Ezért hát, tartjuk óriási lehetőségeket ezt a rádióállomás,
úgy legyen, stúdiókat. Úgy legyen, minden erőnkkel azon leszünk már, mint a Szűzanya rádiója, illetve munkatársa is, hogy ez megvalósuljon, és hogy a börtönben ülő embertársaink, testvéreink is minél szélesebb körben hallhassák Isten üzenetét, Isten igéjét. Köszönöm szépen!
Az egész társadalom, egész társadalomra óriási jó hatása van. 523 emberből, akik átmentek a kurzion, még úgy tudjuk, hogy egy sem jött vissza a börtönbe. A 65%-os visszaesési rátás, magyar átlagos
óriási eredmény. Óriási. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Istennek hála és dicsőség ezért, és hát mindenképpen be fogunk számolni a folytatásról a hallgatóknak. Köszönöm előre is a szolgálatot, hogy ilyen lelkesen vállaltad.
Isten áldjon benneteket.
Dekolores. Kedves hallgatóink, az imént Kovács Jánossal, a Mári Rádió önkéntesével, illetve a Kurzió lelkiségi mozgalom egyik tényleg nagyon lelkes tagjával, és azon belül is a börtönkurzió művelőjével találkoztunk. Ha már börtön, és elhangzott, hogy 17.000 ember van ma Magyarországon büntetésvégrehajtási intézetben, és ugye ez nem csak önmagában szomorú tény, hanem ezeknek az embereknek vannak családjai, és van gyereke. Közel 40.000 gyermeknek a egyik vagy mindkét szülője börtönben van ma Magyarországon. És sajnos van egy nagyon másik szomorú statisztika, hogy a börtönben lévő embereknek a gyerekei 60%-os eséllyel válnak maguk is bűnözővé. És hát ezzel kapcsolatban, hogy ez így ne így legyen, illetve minimálisra lehessen szorítani ezt, nagyon nagy erőfeszítést tesznek a büntetésvégrehajtási intézetek, egyházak. Konkrétan Bőte Csaba testvér is segít ebben a dologban, és itt most egy kis hirdetést szeretnék közzétenni. Szent Adórián, a római vértanú katona lett a fogvatartók és a fogvatartottak védőszentje egyszerre, hiszen ő annak idején a római császár parancsára üldözte, kínoszta és kivégezte a keresztényeket, míg nem maga is megérintődött Krisztus hite által, és keresztény, megvallotta a keresztény hitét, ezért őt is kivégezték, mártír halált halt a börtönben. A balassagyarmati fegyencek Szent Adórián életét feldolgozták, és december 20-án pénteken a budapesti József Attila Színházban elő is fogják adni ezt, tehát december 20-án pénteken délelőtt 11 órakor. Böjte Csaba gyerekei is a helyszínen lesznek, akik rögtön ezután a Muzsika hangja című musicalt adják elő, majd pedig végül a fogvatartottak gyerekei, akik ott lesznek a színházban, illetve Böjte Csaba gyerekei együtt fogják elénekelni azt a dalt, amit az egyik balassagyarmati fegyenc írt erre az alkalomra. Részt lehet venni, ingyenes a belépés, azonban nagyon korlátozott a helyek száma, rendkívül szigorú biztonsági óvintézkedések mellett történik mindez. Lehet jelentkezni, aki szeretne, tehát december 20-án megtekinteni a balassagyarmati fegyenceknek Szent Adóriánról szóló színdarabját, illetve Böjte Csaba gyerekeinek musicaljét, illetve közös éneklésüket. Zsók Évánál lehet jelentkezni, név, személyigazolványszám és lakcímkártya leadásával, tehát nagyon-nagyon szigorú az óvintézkedés. zsokevi@gmail.com, tehát zsokevi@gmail.com címen, akit érdekel ez, azt gondolom, hogy ez egy felejthetetlen élmény lehet. És végére hagytam a legeslegfontosabbat. Kérem a kedves hallgatókat, hogy imádkozzanak. Ne csak a Mária Rádióért, azért mindig, ha magam részéről mindig kérem az imádságot, és nagyon köszönöm, mert nagyon fontos része, alapvető része a szolgálatunknak, a missziónak, a Mária Rádió missziójának. Itt különösen most a börtönmissziós kezdeményezésünk sikeréért, főleg gyümölcseiért kérem, hogy a kedves hallgatói családot, hogy imádkozzanak a fogvatartottakért, a fogvatartottak gyerekeiért, a börtön lelkészekért, a büntetésvégrehajtás intézetek dolgozóiért, mert hihetetlen kemény munkát végeznek. Nagy-nagy odaadással, legalábbis akivel én találkoztam, mindig mindenhol elmondhatom ezt. Szóval imádságot kérünk szépen. Ennyi fért a mai adásunkban, megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, köszönöm Somorjai József önkéntes technikus kollégámnak a szolgálatát, és egy hónap múlva ugyanebben az időpontban találkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.